Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívta a Védelmi Tanács ülését Orbán Viktor. Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát, tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk, tette hozzá Facebook posztjában a miniszterelnök. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk a békét és a biztonságot, jelentette ki a kormányfő. A közel-keleti háborús helyzet egyre súlyosbodik, ezért tisztelettel, de határozottan arra kérek minden közel-keleten és az öböl térségben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon a konzuli védelemre, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Korábban minden olyan magyar állampolgárt, aki kérte, már kimenekítettünk Izraelből, Jordániából és Iránból, emlékeztetett Szijjártó Péter. A feszültség fokozódása, a légtérzárak és a bizonytalan körülmények miatt most kérjük mindenkitől, hogy lehetőség szerint halassza el a térségbe tervezett utazását, zárta bejegyzését. A miniszter Gideon Szár izraeli, Szergej Lavrov orosz, Abdul Latif al-Zayani bahreini és Ayman Safadi jordán külügyminiszterrel is telefonon tekintette át a közel-keleti helyzetet, valamint tárgyalt Rafael Marino Grossival, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával a közel-keleti válság nukleáris biztonsági vonatkozásairól. Előző éjjel az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény, Fordu, Natanz és Isfahan ellen, jelentette be Donald Trump hivatalosan. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Irán egyik legtitkosabb nukleáris fegyvere a Fordu atomlétesítmény történetének véget vetett az amerikai légicsapás. A 80 méter mélyen a föld alatt hegybe rejtett komplexum nem pusztán egy urándúsító üzem volt, hanem Teherán legbiztonságosabb nukleáris bázisa, amely közel 84%-os tisztasági fokot ért el, közelebb jutva a fegyvergyártáshoz, mint valaha. Donald Trump döntése, hogy B-2 lopakodó bombázókkal támadta meg a létesítményt, véget vetett egy évtizedes fenyegetésnek, amely Izrael egzisztenciális rémálma volt, kommentált az esetet a nemzetközi sajtó. Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, de a végső döntést az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa hozza meg. A Hormuzi szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódik, és a világ egyik legszűkebb stratégiai jelentőségű tengeri átjárója. Ez az egyetlen tengeri kijárat a kőolajban gazdag Perzsa-öbölből a nyílt óceán felé, így a térség országainak szinte minden energiahordozó exportja ezen keresztül jut el a világpiacra, a szoros feletti ellenőrzés geopolitikai fegyver is. Iráni kibertámadás érte Albánia fővárosa Tirana informatikai rendszereit, amit a Homeland Justice nevű hacker csoport hajtott végre. Ez csak a kezdet, küldték a fenyegető üzenetet. Albánia mintegy 3000 száműzött iráni ellenzéki személynek biztosít menedéket. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait külszolgálatának idei alatt dandártábornoki rendfokozatban. 56 új Gidrán harckocsi erősíti majd a magyar honvédséget, jelentette be a miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf bejegyzése szerint ezek a járművek kiváló mobilitást és tűzerőt biztosítanak a magyar katonák biztonságáért és hazánk védelmi képességeinek további erősítéséért. Úgy fogalmazott, jönnek a harctér rettegett sárkányai. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a klímaváltozás miatt a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a negatív tendencia. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. A Balaton vízszintje az elmúlt napokban további csökkenés mutatott. A szombat reggeli mérések szerint is már 100 cm alá apadt. Ez azért nem jó hír, mert általában 20-40 cm-t veszít a tó a nyári időszakban, amit a fokozott párolgás, a magas hőmérséklet és a csapadékhiány együttesen okoz. Végül az időjárásról. Terült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, majd sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Nagyon erős UVB sugárzás várható, tudattal a ZRT. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
A Szentlélek ajándékainak, karizmáinak megértése és megélése életünkben címmel tartott előadást Sipos Gyula, a Szeretett Völgye Szolgálat vezetője 2023. augusztus 24-én Érden a Szeretetlen Közösségi Összejövetelen. Most az ő előadásának szerkesztett változatát hallják.
Kedves testvérek, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit itt Érden. Köszönöm szépen, hogy eljöhettem. És arra kértem a Marika, hogy a Pál apostolnak az első korintusi levélnek a 12. fejezete alapján beszéljek a Szentlélek ajándékairól, karizmáiról, szolgálatról, stb.ről. Hát most nem olvasom föl a 12. fejezetet, de ezt gondolom mindannyian ismerjük, arról szól, amikor Pál apostol arról beszél, hogy Isten szabadon adja a Szentlélek ajándékait, karizmáit, adományait mindenkinek, egyiknek a profétálást, másiknak a tanítást, harmadiknak a csodatevést, kinek-kinek az ő tetszése szerint. De ugye egy testben vagyunk, és ugye ezekkel az ajándékokkal, meg adományokkal, meg szolgálatokkal az egy testet építjük, senki se legyen irigy, mert tulajdonképpen a nagyobb tagok szolgálnak a kisebbeknek, és hogy ez a szép rendben minden egybe fonódjon. És akkor ezzel kapcsolatban kérte a Marika, hogy beszéljek néhány dolgot erről a dologról, és valóban így van, hogy az Isten a Szentléleket ugye húsvétkor, vagy pünköstkor kiárasztotta, és akkor mindannyian részesülhetünk a Szentlélek ajándékaiból, adományaiból, karizmáiból. A első korintusi 12. levél is ezt így nem választja el teljesen, hogy mi az adomány, meg a karizma, meg a szolgálat, de azóta már egy kicsit gondolkoztunk azon, hogy hogyan is van ez az egész dolog, vagy 2000 éve töpreng az egyház ezen, hogy is van, és egy picit próbálom szétválasztani, hogy mi micsoda. Ugye az adományokról beszélhetünk úgy, mondjuk a Szentléleknek a 7 ajándéka. Értelem, tudomány, bölcsesség, jó tanács, sámborság, istenfélelem, erősség, lelke. Pál apostol is említi, hogy egyik az okosságot kapta, ugyanabban a lélekben, a másik a bölcsességet kapta, ugyanebben a lélekben. Ugye az egyháznak ez a bölcs mondata, hogy a természet feletti, az mindig a természetesre épül, ezeknél az ajándékoknál jól megfigyelhető, hogy az embernek megvan a maga természetes esze, maga természetes gondolkodó képessége, és ezt az Isten átjárja, mint egy felkenni a maga természet feletti okosságával, vagy bölcsességével, vagy átlátó képességével, vagy az Isten félelemmel, azzal, hogy nem a félelmet kenni föl, hanem az Isten megismerésének a mélységét kenni föl, és akkor ezek a természetes ajándékok, amikkel mindannyian rendelkezünk, ez a kenet által valami természetfeletti jelleget is öltenek magukra, tehát mondjuk olyan bölcsességben is részesülünk, amikor már azt érezzük, hogy itt nem pusztán emberi bölcsességről van szó, vagy olyan okosságról, nem pusztán emberi okosságról van szó. Vagy hogyha valaki tanítói szolgálatot végez, vagy egyszerűen sokat beszél, és imádkozik, és kéri a Szentléleket, akkor érzi, hogy az ő tanításában most nem csak pusztán egy emberi okosság van jelen, hanem Isten lelke valahogy felkeni az ő értelmét, meg az ő szavait, hogy azok erővel átjárják a többi embert is, és megvilágosítsák, és ne csak ilyen szélbe elszálló szavak legyenek. Tehát vannak ezek az adományok, mindenki nyugodtan kérheti ezeket, és fontos is, hogy merjük ezeket kérni, mert az Isten tulajdonképpen ez ugye Jézus Krisztus személyiségét, ahogy kiformálja, ugye az Ószövetségben már mondja, hogy elküldöm az én szolgámat az értelem, tudomány, bölcsesség, jó tanács lelkével, és aztán Jézus ezt meg is említ a nyilvános szolgálatakor, hogy beteljesedett ez a profécia, hogy eljöttem hogy ezért, és hogy felkedd az Úr az értelemmel, a bölcsességgel, a jó tanácssal. A krisztusi jellemnek a kialakulásához ezek nagyon jók, mert a személyiségünket valahogy befordítja Isten felé, Istennek a szeretete felé, Istennek a jósága felé, hogy a mi személyiségünk egyre inkább egy ilyen krisztusi jelleművé váljon. A karizmák az ehhez képest annyiból más, mert ugyanaz a Szentlélek adja, hogy a karizmáknál valahogyan nyilvánvalóbbá válik a természet feletti jelleg. Ugye már az, hogy beszélek most valamit, aztán most azt gondolják, hogy na, ezt most felkelte a Szentlélek, vagy nem kelte fel a Szentlélek, ez ki az, aki megmondhatja, mondhatom, hogy beszél ez az ember. De mondjuk egy nyelvi imánál, amikor valaki nyelveken imádkozik, és meg is magyarázza, például ott azért már valószínűsíthető, hogy itt valami más van, mint pusztán emberi dolog. Hogy valaki mond egy proféciát, és akkor a másiknak a szívére üt, hogy ezt mintha nekem mondta volna az Úr. Ott lehet sejtíteni, hogy nem pusztán véletlen rátalálásról van szó, hogy hát mondott valamit, hogy pont jó nekem, mondott még száz másik dolgot, ugye nem jósolgatunk, valakik szórakoznak ezekkel, hogy jósolnak, meg a csillagokból kinézik, és akkor mondanak ilyen nagy általános dolgokat, és valami úgyis be fog találni. Hanem azok eléggé pontosak ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ez nekem szól. Hogy ugye ha már Marika kérte, hogy mi a nyelvi ima, ugye akkor a Szentlélek valahogyan ez rosszul, hogy birtokba veszi, inkább azt mondom, hogy megengedem a léleknek, hogy használja az én beszélő készségemet, és a szívünk mérő feltörő lélek, vagy a Szentírás mondja, nem is tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk, de a lélek imádkozik bennünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal, hogy ezek feltűnnek akár csak egy-két szótag, vagy akár egy rendes másfajta nyelv, és ezen keresztül az én belső világom, az én lelkem, az én szellemem szabadon imádkozik, mert olykor nem is tudjuk, hogy mit imádkozzunk, mondja a Szentírás, és valóban ki ismeri a saját maga belső mélységét, ugye az öntudatlan részeinket, az elfolytásainkat, de a lélek mindent vizsgál, mondja a Szentírás, még az Isten mélységeit is, és a mi mélységet is, és ebből a mélységből elő tudja hozni azokat, amiket én magunk sem tudunk megfogalmazni saját magunknak, és imádkozik. Másrészt pedig, hát ugye ez az a fajta rutin is, amikor már nem görcsölök azon, hogy jaj, most mit mondjak meg Istennek, hányszor mondjam még el, hogy szeretlek, vagy hogy kérlek segítsen, annyiszor elmondtam. És ugye erre van két jó megoldás, az egyik a kötött imák, a rózsafüzér, a litánia, a bármi, amikor szintén nem kell már erőlködnöm, nem kell sok beszédűnek lennem, hanem mondom azt a néhány szót, ami benne van a rózsafüzére, Mári másban, a másik pedig hát a nyelvi ima, amikor itt nyelveken imádkozom, és szintén hogy az értelem mondom gyümölcstelen, de a lelkem szól közvetlenül Istenhez. És akkor ez meg is ihleti, és akkor az elmémben megjelentnek képek, amik nekem vagy másoknak szólnak, vagy profécia, ami nekem vagy másoknak szól, kijelentés az Úrtól, tudománybeszéde, belső megvilágosítás. Tehát a lényeg az, hogy karizmáknál már valahogy érezhető, hogy itt nem pusztán az emberi természet működik, hanem Istennek a kegyelme. És akkor az nagyon fontos, itt azért tegyünk egy megkülönböztetést a Szentlélek ajándékai vagy karizmái és a szolgálat között. Mert ugye az 1 Korintus 12 mondja, az Isten egyeseket tett apostolokká, másokat profétákká, megint másokat tanítókká, és akkor újra visszakanyarodik, hogy valakinek a bölcsességet adta, másoknak a hitet, a harmadiknak a csodatevő erőt, hogy már nem szolgálat, de a szolgálatban működhet, de kicsit keveredik a dolog. De a lényeg az, hogy amikor a Szentlélek átjár minket, akkor szabadon élhetünk a Szentlélek ajándékval, de nem biztos, hogy az a mi szolgálatunk is. Tehát mindenki mondhat proféciát, de nem biztos, hogy proféta. Hogy mindenki mondhat tanítást, vagy tanúságot, de nem biztos, hogy tanító. Hanem van, akit az ember esetleg szolgálatszerűen elhív, hogy te legyél tanító. Akár csak emberi értelemben, hogy menjél az iskolába tanítani, és ha keresztény ember vagy, akkor imádkozol az iskolában, a gyerekekért, a tantárgyakért, minden más, és valahogy úgy vagy a gyerekek közül, hogy az ő szívükbe, életükbe egy áldást hoz, és te pedig belelátsz az ő életükbe, és valahogy úgy tudsz tanítani, meg nevelni, hogy egy nagyszerű pedagógus vagy. De lehet, hogy kifejezetten egy keresztény tanítóvá tesz, ugye, vagy hogy mondjak egy egyszerű példát, és akkor abból az is látszik, hogy hogyan választódik szét aztán az egyház 2000 éves történelmében a karizma és a hierarchia, hogy ugye mindenki mondhat egy proféciát, de nem lesz mindenki proféta, mert a profétaság is egy szolgálat volt. Nagyon érdekes, hogy az ókeresztény, az őskeresztény iratokban van ilyen, hogy azt írja, ha megjelenik neked egy proféta, hallgass meg. Ha másnap is ott marad, figyelj rá, de a harmadik nap is ott marad, akkor hamis proféta. Ez egy megkülönböztetésnek ez a szabálya, mert akkor már vissza akar élni a közösségnek a javaival, vagy a dolgaival. Tehát a proféta is szolgálat, az egy ilyen vándor élet tartozott, hogy ő elmegy, imádkozik, ha valahol kap valamit, akkor oda megy el, most megy tovább. De ezt látjuk az Ószövetségben is, Illés nem mászkált ott körbe karikában, meg Elizeus, ha nem élte külön az életét, ha az Istentől kapott valamit, akkor elment, ezt elmondta azoknak az embereknek. Tehát ez ilyen jó, és az apostolság is. Ugye? És akkor ezt csak azt mondjuk, hogy hát az apostol utódok, azok a püspökök. És az ő felkelésükből a papok. És ez így is van a maga szentségi formájában, és a szentségi formában mindenki megkapja a felkelést. Ugyanakkor hát mondjuk Assisi Szent Ferenc is apostol volt. Én mélyen hiszem, hogy ő Istennek az apostola küldötte volt, és nem csak. Tehát ő szolgálatszerűen megkapta azt, hogy Isten országát hirdesse, küldöttként, apostolként járjon körül. A szentségi hierarchikus formában ő nem volt apostol utód, mert nem lett belőle sose püspök, még csak papnak se engedte felszentelni magát, diakonus volt, tehát a szentségi fókuszok világért ott, de azt mondta, hogy nem méltó arra, hogy ő ezt az átváltoztatást ezt megtegye. De azért ő apostol volt. Tehát a Szentlélek felkente őt erre a szolgálatra, és megadta neki azokat az ajándékokat és adományokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy ezt a szolgálatot ő betölthesse. Tehát, amikor vágyódunk és kérjük a Szentlélek az ajándékokat és adományait, akkor ezek mind megjelentek bennünk, és ez jó. Ugyanakkor jó, hogyha egyre mélyebben azt is megértjük, hogy mi a mi szolgálatunk, mi a mi életünk, amiben mi előre haladunk. Amit nem feltétlenül ilyen nagy szavakkal, hogy akkor én most proféta vagyok, vagy apostol vagyok, vagy bármi. Bár ugye én írtam ezekről is kis füzeteket profétai életről, meg ilyenekről, szeretett a lám figyelmetekbe, de hogy egyre jobban értsük. Mert ugye, ha azt megkérdezzük, hogy akkor hogyan kaphatom meg a Szentlélek ajándékait és karizmáit, akkor azt olvassuk, hogy a Szentlélek azt mondja, és azt tanúsítja az egyház történelem is, hogy a Szentlélek, az Isten a Szent Lelkét és az ajándékait ingyen adja annak, aki kéri. És az Isten nagy lelkű ebben a szeretetben, és bárkinek oda tudja adni, de ez azért mégsem jelenti azt, hogy mindenki minden ajándékot megkap. Ugye maga az 1 Korintus 12 is arról szól, és egy kicsit valószínűleg azért is, mert ez a korintusi gyülekezet úgy működött, hogy nagyon szerették ezeket a karizmákat. Ugyanakkor jellemükben meg eltorzultak, ilyen nagy bűnökben is benne voltak, de azt nagyon élvezték, hogy nekik ilyen karizmatikus ajándékaik vannak, és kiállnak, és akkor ők idegen nyelveken szólnak, de hát senki nem magyarázta meg, csak ilyen, mint a karácsonyfa, hogy fel van díszítve, világít, de közebelül meg tiszta tüske. És akkor ezt próbálja Pál apostol ezt egy kicsit helyére tenni, és azt is, hogy nem ez a dolguk, hogy ők így tündököljenek, hanem hogy egymást szolgálják, és hogy ne nézzék le azt, akinek esetleg kisebb ajánlata van. Te nem vagy csodatevő, te csak itt ezért vagy, hanem hogy azt írja, hogy az alacsonyabb, a tisztességtelen tagok a testben, azok még nagyobb megbecsülésben és gondosságban vannak az emberi testben is, és így kell lenni a gyülekezetben is. Hogy a legkevésbé tisztelt tagoknak kell a legnagyobb gondosságot fordítani. Ugye? A szegényekre, az elsőtől betegekre, nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy foglalkozzunk velük. Hogy helyére tegye ezt a dolgot. Akkor mégis, akkor én mit kérhetek, és hogyan vágyódhatom, vagy kérhetem ezt a dolgot? Ugye? Az első, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen bármit kérhetek, és ingyen kérhetem. De hogy ebből mit kapok meg, és hogyan, az mégis egyrészt Isten szabad tetszése, másrészt ezt a tetszést megérthetem, hogyha egyre jobban megismerem önmagamat, és egyre jobban előrehaladok az Isten ismeretben. Tehát az, hogy képszerűen mondjam, az Atya olyan, mint a nap, mondja a Szentírás megint, sugarát árasztja jókra és rosszakra egyaránt, és én vagyok az a prizma, vagy az a kis nagyító, biztos gyerekkorotokban ti is csináltátok, hogyha nagyítót teszünk a napsugárhoz, akkor tudjuk fókuszálni és fel tudjuk gyújtani a papírt, és akkor az felgyújtott, nem sírt, hogy én tudok lenni az a nagyító, ami ezt a sugarat valamilyen módon fókuszálja, összegyűjt, hogy ott lángot tudjon gyújtani. És hogy én milyen prizma vagyok, az ugye rajtam is múlik. Tehát az Isten nem kockázik velünk ilyen szempontból. Előre elgondolta mi életünket, előre elgondolta azt is, hogy mi milyen élethelyzetben leszünk, milyen tehetségeink, milyen képességeink vannak, kik vesznek körül minket, és mire van szükség. Tehát ő eleve úgy gondolt el minket, hogy ez a Szentléleknek az ő általa elgondolt ajándék, amit mi a legjobban tudunk használni, azokat mi a legkönnyebben meg tudjuk kapni. Nem biztos, ez mindig nyilvánvaló, de ha mondjuk Szent Ferencre gondolunk, akkor az ő nyílt személyisége, az ő tudásvágya, az ő érzelmes szíve, a barátságossága, hogy nyitott volt az élete teljesen, az mind alkalmassá tette őt arra, hogy amikor Isten felé fordul, akkor ezt az apostoli küldetést és hivatást, ezt teljesen ki tudja bontakoztatni az ő életében. Ez most furcsa módon, hogy ezek az emberek mindig azt mondják, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, és én vagyok a leginkább alkalmatlan. És ez nem valami álszerénység, vagy valami, hanem annak a megtapasztalás, hogy valóban Isten nélkül teljesen alkalmatlan vagyok. A Szeretetláng lelkinaplóban olvassuk és látjuk, hogy az Erzsébet azt, hogy mennyit küzd ebben, hogy miért nekem adod. Én teljesen alkalmatlan vagyok erre a dologra. De közel meg pont az ő élete arra készítette fel őt, hogy elég határozott és bátor és erős legyen arra, hogy amit megkap, azt tovább tudja adni, és közben elég hűséges ahhoz, hogy ki is tudjon tartani ebben a dologban. Tehát Istennek a nevelő munkája elvezeti őt arra. És Isten minket is nevel ilyen módon, és minél inkább ismerjük magunkat, és engedjük Istennek, hogy bevilágítson a mi életünknek a sötét részébe is, hogy ezzel aztán kellemetlen módon rádöbbenjünk, hogy mennyire alkalmatlanak vagyunk, és mennyire bűnösek vagyunk, de közben egyre jobban megértem azt, hogy ki vagyok, és hogy ki az Isten, és Isten egyre szabadabban tud engem használni, és én egyre bátrabban tudom azt használni, amit ő ad nekem. Bocsánat, beszédkészségünk mindennyiunknak van. Minden tudunk beszélni. Isten ezt fel tudja kenni, ugye? De azt mondom, menj el tanúságot tenni, akkor jaj, hogy szólaljak meg, hogy beszéljek, akkor rögtön elkezdek aggódni. És ugye a talentumoknak a példabeszédében Jézus mondja, hogy van, aki elássa a talentumokat, van, aki szélbe szórja, és van, aki pedig százszoros termést hoz. Az ássa el, aki nem meri, aki az, én nem merek megszólalni, az én személyiségnek a belső problémái, az én szorongásaim, az én félelmeim, ami kialakult az én életem során bennem, azok miatt egyszerűen nem merem, mert elásom, nem, én nem is vagyok alkalmas, nem, én nem. Az, van, aki szélbe szórja, ugyan nagyon jó beszédkészsége van, de hát avval leginkább önmagát dicsőíti meg. Nem Isten országát akar építeni, hanem a saját maga országát. Az öndicsőítésbe, a saját hatalmának, a saját vagyonának, a saját életének az előrehaladására, az ugye eltékozolja ezt. És valaki százszoros termést hoz, hogy ebbe ezt jól használja fel, a szeretetnek, a békességnek, a tanításnak. Aztán, hogy ezt most hogyan a családban, a munkahelyén, a kereszténységében, egyház életében, az a százszoros termést is hozhat. Jó? Tehát ezért nagyon fontos, hogy ebben előre tudjunk haladni, és nagyon fontos, hogy vágyódjunk. A vágy nélkül az olyan, mint amikor egy szerelmesek vagyunk, és nem gondozzuk a szerelmünket, hanem hagyjuk, hogy az első nagy érzelmek így kialudjanak. És olyan, hogy gondoznánk a szerelmünket, aztán a házasságot, a családunkat, hagyjuk, hogy ez elúszik. És hát én már nem is szeretem a másik, majd keresek valaki mást, vagy valamit. Miért? Mert hagytam, hogy az egész egy ilyen elmenjen. Tehát a vágyat ápolnom kell Isten felé is, és a vágyat, a karizmák, Uram, adjál még többet. És az azért is fontos, hogy ezt lássuk, mert látjuk, hogy a világ méretetlenül ki van éhezve Isten emberének a jelenlétére. Az Isten meg tudja adni a gyógyító karizmát, és tulajdonképpen mindannyian imádkozhatunk az emberek gyógyulásáért. Ez nem kell különösebben karizmatikus felkenés, az Isten az imádságra mindannyiunkat hív minket. Mindenkit hív. De hogyha megesik a szívem az embereknek az állapotán, akkor már elkezdett mocorogni bennem, hogy Uram, add meg a gyógyulást az embereknek, és akkor esetleg elkezdek imádkozni gyógyulásokért. Mi ezt tesszük. De hát bevallom őszintén, hogy sokkal jobban kellene, hogy gyógyítsa az Isten az embereket, mert történnek időnként gyógyulások. Időnként nagy gyógyulások is, látos beteg gyógyulni valami, de legtöbbször csak inkább ilyen kisebb dolgok. És ott van, tegnap is felhívott valaki, mivel éppen a 9-et mondok érte, a harmadik napnál jártam tegnap, és sírva hívott fel, hogy már nem bírt, és azt tudtam neki csak mondani, hogy mondjuk a 9-et, és imádkozzunk, és tesszük. De azt mondtam, hogy Uram, miért nem gyógyított már meg ezt az embert? Kérlek, add meg erősebben a te jelenlétedet, add meg jobban a te jelenlétedet, hogy úgy tudjunk imádkozni, hogy úgy tudjunk kérni az emberek, meggyógyuljanak, megszabaduljanak, hogy úgy tudjunk beszélni, az emberek bűnbánatra jussanak, hogy meglássák Istennek az igazságát, hogy úgy tudjunk szeretni, hogy ki tudjuk ezt szeretni abból a bűnből, ami benne van, akkor add, hogy tudjak szeretni, mert hát látom a saját gyengeségemet, hogy hogyan riadok vissza emberektől, vagy hogyan lesz elegem a koldusokból, vagy hogyan mondom, ez most már nem. És kell az Istennek a kegyelme, hogy adjál több hitet, mert különben a hitem elkezd ellangyulni, elkezd elcsorogni, és már nincs bátorságom, vagy erőm, hogy belemenjen. Inkább meg akarok maradni a biztosban, és nem merem a vízenjárást, a belelépést abból, hogy az Isten ad valamit, akkor előre kell menni, mert mi lesz, ha kudarcot vallok, mi lesz, ha nem sikerül, jönnek a kételyek, jönnek a gonosz tileknek is a suttogásai, meg a saját személyiségem gyengeségei. Tehát, hogy nagy szükség van arra, hogy Uram, jöjj a te szent lelkeddel, jöjj a te ajándékaiddal, hogy egyre világosabban lássam, hogy mit kell tennem, és add meg a hitet, a bátorságot, az akaratot, a karizmát, hogy ezt meg is tudjam cselekedni. És akkor ezt megtesszük, és akkor aztán az egyik ültette, a másik öntözte, a harmadik learatja, hogy most én éppen az ültető vagyok, az öntöző, a gyomláló, vagy az arató, az nem az én dolgom. Az majd az Isten elrendezi. Nem, hogy az én munkámból most éppen mennyi látszik, az Isten majd elrendezi. Majd nála gyűjti a kincset. Faustina nővérnek mi látszott az életéből? Ugye, semmi nem látszott, fiatalon meghalt egy szeretes ágoztán, mi lett belőle? Egy világszer, Isten irgalmasságának a megismerődése újra az egész világgal. Tehát, hogy ő ültette a másik kapájával, és egyszer valaki majd learatja. És mindegy, a jutalmát mindenki ugyanúgy megkapja. Tehát nem emberi dicséret módján, hanem Isten kegyelméből. Úgyhogy fontos, hogy Isten módján lássuk ezeket a dolgokat, Isten szándéka szerint lépjünk ebbe bele, és ha megkapjuk ehhez Istennek a kegyelmeit, akkor pedig meg is fogjuk élni, hogy mindaz, amiről beszélünk, az valahogy valósággá válik. Mert ha merek imádkozni a betegekért, akkor előbb-utóbb gyógyulni fognak. Ha merek tanúságot tenni, akkor előbb-utóbb valakik megtérnek. Lehet, hogy éppen nem nálam, hanem a harmadik embernél, nem baj, az a lényeg, hogy megtért és megtalálta. Ha van erőm arra, hogy otthon letérjek és imádkozzak, akkor meg fogom tapasztalni, hogy körülöttem valahogyan változik a légkör. Aztán lehetséges, hogy az nem mindig úgy változik, hogy az emberek megtérnek, lehetséges, hogy úgy változik, hogy engem támadnak meg, mert elkezdi az emberek szemét szúrni az az életmód, ami krisztusi. Ugye mondta valaki nemrégiben, ezt már említettem is az egyik élőadásban, hogy kellene már egy kis üldöztetés, hogy az emberek megtérjenek, vagy valami. És mondta, hogy ne, ez pont fordítva van. Először nekünk kell olyan életet élnünk, hogy az emberek már ne tudják elviselni, és valamilyen választ kell, hogy adjanak rá. És vagy az a válaszuk, hogy megtérnek Istenhez, vagy az a válaszuk, hogy ellenállnak, és ebből aztán valami üldözés lesz. Tehát a mi kereszténységünk lehet, hogy még mindig nem eléggé tüzes ahhoz, hogy az emberekből kiváltsa ezt a valamilyen reakciót, hanem hát jó, ilyenek is van. Annyira nem érdekli. Ezt most nem azért mondom, hogy kezdjük belekötni az emberekbe, hanem hogy legyünk tüzes nelkűek, mert az Úrnak szolgálunk. Na, hát drága testvérek, azt szeretném még végére elmondani egy ilyen személyes tanúságtételként, hogy én amikor megtértem, én nagyon elkezdtem vágyni az ajándékokra, meg az adományokra. Ezt nem azért annyira, mert már annyira szerettem az Isten, bár bele voltam bolondulva a magam még nagyon is világi módján, hanem azért, mert azt láttam, hogy fú, az milyen jó. És akkor az kell nekem, és nagyon emberi módon akartam én ezt, hogy baj, majd én is csinálom, majd él alattam is látják, meg stb. És hát ez egy nagyon gyerekes dolog volt. De Isten nem ítélte el ezt a gyerekes dolgot, ugye? Ő tudta, hogy minden kicsibe kezdődik. Ugye először mindannyian ilyen kicsik, meg buták vagyunk, meg még tele vagyunk emberi vágyakkal. Hanem megáldotta először egy elmívával, aztán időnként egy proféciával, valamivel, és elkezdte ezt növelni, és közben én is elkezdtem megtanulni, hogy megkülönböztessem, hogy mi az, ami csak az én gondolatom, mi az, ami Istentől jön, mi az, ami csak az én vágyam, és akkor még a közösség helyletet, hogy most inkább jobb lenne, ha csendben lennének darabja, és akkor csendben kellett lenni. Igen, de szép lassan ez a 31 néhány év alatt kikristásodott az a néhány pont, amiben én is jó tudok lenni. Vagy legalábbis azt remélem, itt beszélek nektek, nagyon rendesek vagytok, hogy meghallgattátok. Mindegy, és akkor megyünk tovább előre. Nem tudjuk, hogy Isten mennyi időt adott még, de most, Uram, ez még nem elég. Még többet adjál, még több erőt, még több kegyelmet, még több karizmát, még több gyógyulást, még több megtérést, hogy én egészen a tiéd lehessek, hogy hazánk a szeretet földje legyen, meg az egész világ a szeretet földje legyen, nagyot kívánni tudok, és azt majd mások elvégzik. Jó? kedves testvérek, hát akkor így imádkozzunk majd a Jóistennek a kegyelmére, a karizmákért, az ajándékokért, adományokért, bátran, előre a szolgálatban, Isten dicsőségére és az emberek javára. Amen.
Amen. Amen.
Az elmúlt percekben Sipos Gyula, a Szeretett Földje Szolgálat vezetője előadását hallották a Szentlélek ajándékairól, karizmákról.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Luda Krisztiánnal beszélgetek, aki a Hevesi Kutyaki Képző Iskola vezetője. Ő vele az Ecséden megrendezésre kerülő motoros búcsón találkoztunk, és egy bemutatót tartottak a kutyusokkal. Kedves Krisztián, honnan jött a kutyák iránti szereteted, és honnan jött az, hogy te kutyaoktató leszel?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igazából én ebbe beleszülettem, tehát én nekem már a szüleim, a családom, ők is állatbarátok voltak. Már én kiskoromban ugye sokat foglalkoztam a kutyákkal. Elköltöztünk Tarnaszentmiklósra, ahol édesapám német juhászok tenyésztésébe kezdett, és így a német juhászok kapcsán kerestek fel minket kutyakiképzők, és az egyik kutyakiképző, akinek a mai napig hálás vagyok, ő az, aki engem így belevezetett magának így a kutyakiképzésnek a világába.
És ez hány éves korodban történt meg, vagy ez így folyamatában, tehát, hogy ezzel születtél, és ebben nőttél föl?
Na most az, hogy konkrétan kutyakiképzővel találkoztam, én ha jól emlékszem, akkor ilyen 9-10 éves korom körül történt ez, igen.
Az a kutyakiképzés, ez nálatok, tehát ahol ti laktok, ott a településen található, vagy a házatok környékén?
Van egy, mondjuk úgy, telephelye a kutyaiskolának, ott tartjuk a csoportos képzéseinket hétvégente, de egyébként kijárunk házhoz is, külön órákat is tartunk, és ez valahogy így tevődik össze.
És kedves Krisztián, hány munkatársal dolgozol együtt?
Na most igazából a kutyaiskolát ketten visszük, párom és én, mi ketten vagyunk az iskola vezetői. Tanulónk az Hát én úgy gondolom, számításaim alapján közel 100 tanuló van a kezünk alatt. Ezt,
szép létszám, gratulálok.
Köszönjük szépen, ezt úgy kell érteni, hogy ugye van Hevesen egy kutyaiskolánk, van Mezőkövesden, Páron visz egyet Gyöngyösen, illetve Egerben is az egyik kutyaiskolának ott besegítünk, ott Páron visz több tanfolyamot, én pedig az őrzővédő vonalat, tehát így mindezt összerakva, és akkor ezekhez még, hogyha hozzászámolom a külön órásokat, akkor olyan durván olyan 100 tanulónk van.
Ha mesélnél nekünk, hogy hogy néz ki egy ilyen tanfolyam, tehát hány alkalmas, hány éves kutyák, milyen fajta kutyák vehetnek ezen részt?
Igazából bármilyen kutya részt vehet, na most az, hogy hány alkalmas, ez változó.
Ez kutya függő?
Részben kutya függő, részben amire kevesen gondolnak, hogy gazda függő. Tehát lehet, hogy a kutya az már hozná azt, amit ő tőle elvárnak, viszont a póráz végén egy olyan gazda van, aki kicsit nehezebben indul meg ebbe az egészbe.
Tehát akkor ez tulajdonképpen nem csak a kutyusoknak egy kiképzés, hanem ezzel egy kicsit a gazdája is formálva lesz az oktatás végére.
Mi azt szoktuk mondani, hogy 50-50 százalék. Tehát 50 százalékot a kutya beletesz, és 50 százalékot bele kell tennie a gazdának. Nyilván a másik oldalról mi a 100 százalékot megpróbáljuk beletenni.
És ez a kutya kiképzés, ez különböző területeken, tehát én szeretném elvinni a kutyámat hozzátok, akkor mondasz nekem ilyen alfajokat, hogy milyen kiképzésben részesülhet a kutyám?
Na most alapvetően ugye alapengedelmesre, egy behívásra, egy jó kapcsolatépítésre, arra, hogy, tehát, hogy a kutya és a gazda között jó kapcsolatot építsünk ki, erre bármilyen kutya alkalmas, és akkor itt vannak ugye különböző alfajok az engedelmes vonalon kívül, az engedelmes munkán kívül, az őrzővédő munka, a kereső munka, keresésen belül is ugye többféle, tehát nyomkövetés például, területkutatás, stb.
Ezeket ti látjátok, amikor elkezdődik egy ilyen kurzus, hogy az a kutya mire lesz jó, és akkor tanácsoljátok a gazdának, hogy melyik irányt kéne erősíteni, vagy ezt általánosan megkapja minden kutyus ezt a kiképzést?
Ez megint egy érdekes történet, mert alapjában véve a legtöbb gazda úgy jön oda, hogy ő neki mi a gondolata, tehát ő mit szeretne a kutyával. Mi ebben nyilván ugye tudunk tanácsot adni, hogy ez a kutya erre az adott vonalra éppen alkalmas-e. Tehát egy nagyon egyszerű példa, ha valaki megjelenik nálunk egy tacskóval, akkor nem biztos, hogy az őrzővédő vonalat kell, hogy képviselje az a kutya. Illetve ugyanez, hogyha van például egy pásztor kutyával megjelennek a kutyaiskolába, akkor őtőle maximálisan ugye azokat a dolgokat kell elvárnunk, amit egy pásztor kutyának hoznia kell. Tehát ő maradjon ott, hogy teritoriális védelmet építünk benne. Az engedelmes munka ugyanúgy igaz rájuk, viszont ott is egy kicsit másabb irányultsága van egy pásztor kutyának az engedelmes munkára, mint teszem azt mondjuk egy holland juhásznak.
És ugye azt mondtad itt a beszélgetés folyamán, hogy egy ilyen kutyakiképzés az a kutyustól és a gazdától is függ 50-50 százalékba. Általánosságban egy ilyen képzés úgy mennyi időt vesz igénybe, ha mondjuk úgy mindenki aktívan áll hozzá, a kutyus is és a gazda is? Tehát hónapokról, évekről beszélhetünk?
Én úgy gondolom, hogy minimum hónapokról. Tehát minimum hónapokról. Van olyan tanulónk, aki már kezdetek óta, tehát 6 éves lesz, vagyis 6 éves május 18-án töltötte 6. évét a kutyaiskolánk, és van olyan tanulónk, aki a 7 éves kutyájával már 6 éve jár hozzánk. Ő már egyébként egy vizsgáztatott kutya, mégis ennek ellenére a gazda, ő azért hordja még hozzánk, hogy szinten tartsuk, mozgassuk a kutyáját, mentálisan még fejlesszük és fárasszuk a kutyáját. Hát igazából van egy olyan szint, amit bizonyos idő alatt el lehet érni, ez egyébként változó, de ezen felül, függetlenül attól mondjuk ezt a szintet már a kutya és gazda páros elérte, ettől függetlenül még lehet velük járni kutyaiskolába, mindig lehet újat mutatni a kutya és gazda párosoknak.
És szokott lenni nálatok ilyen megmérettetés is, hogy bizonyos időközönként a kutyákat megnézitek, hogy ki hol tart?
Vizsgákat és versenyeket igen, szoktunk szervezni, viszont nálunk házi vizsgák nem szoktak lenni, mi a hivatalos vizsgákat, ez az úgynevezett BH, IBGH, IGP vizsgák, ezeket szoktuk külső segítséggel megszervezni.
És akkor az a kutya, aki ilyen vizsgán részt vesz, akkor ez mivel jár neki?
Ezek, amiről már ugye beszéltem is, de hát alapengedelmes vizsgák, az IGP vonalban már van őrzővédő és van nyom követő munka is.
És akkor erről kap egy oklevelet?
Erről kap, így van, egy nemzetközileg elismert oklevelet, illetve úgynevezett teljesítményfüzetbe, ez be van jegyezve.
És ezzel mit tud kezdeni a kutyus is és a gazdája is? Tehát hogyan tovább?
Ezekkel a vizsgákkal ugye tud menni versenyre, illetve ez magának a gazdának egy visszajelzés arról, hogy igen, az én kutyám ő mondjuk úgy papírforma szerint is itt tart.
Tehát akkor ez egy pozitív visszajelzés mindenki számára.
Ez mindenképp így van.
És ugye, amit most itt meséltél, széles a paletta, amivel foglalkoztok. Milyen együttműködő partnerekkel, illetve kikkel dolgoztok együtt?
Együtt dolgozunk más kutyaiskolákkal is, illetve együttműködő partnerként, illetve támogatóként én mindenképp szeretném megemlíteni a Steinhardt Dog Center Kft-t, akik onnan is a Barsza holland prémium minőségű tápok forgalmazásával foglalkozó vonalukat. Ők a mi egyik támogatóink, illetve fontos kiemelnem a Bende műveket, mint céget. Ők kutya kiképző felszerelések gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak. Ők ketten azok, akik igen erősen ott állnak mögöttünk, de ezen kívül ugye más kutyaiskolákkal is együtt dolgozunk, illetve rendvédelmi szervekkel, rendőrséggel, büntetésvégrehajtással, illetve nem csak belföldi, hanem külföldi partnereink is vannak.
És a kedves rádióhallgatók közül, ha valaki most kedvet kapott, hogy felvegye veletek a kapcsolatot, hogyan tudnak titeket utolérni?
Facebook oldalunk is van, Hevesi Kutyakiképző Iskola címen, illetve Hevesen, Mezőkövesden vagyunk megtalálhatóak. Ezen a két helyszínen üzemeltetünk saját kutyaiskolát, illetve Egerbe, aki együttműködő partnerünk, Dogedőr Kutyaiskolában vagyunk megtalálhatóak, illetve párom, Szabó Patrícia iskolánk másik vezetője, őneki van még Gyöngyösön kutyaiskolája.
Hát fantasztikus, amit csináltok, és amilyen teljesítményt elértetek, szívből gratulálok nektek, és esetleg ugye most már május második felében járunk, nyári programok, esetleg tábort szerveztek-e, vagy milyen lehetőségek lesznek nálatok nyáron, milyen programok várnak rátok nyáron?
Az idén negyedik alkalommal szerveztük meg a Hevesi Kutyás Találkozót. Nagyon találékony névvel, negyedik Hevesi Kutyás Találkozó nevet kapta ez a rendezvény, ezt május 10-én szerveztük meg. Én úgy gondolom, hogy most negyedik alkalomra igen nagy látogatottsága volt, színes programok voltak, vakvezető kutyás bemutatónk volt, a készenléti rendőrség tartott bemutatót, a délelőtt folyamán vizsga zajlott.
Nagyon széles palettán voltatok jelen.
Így van, igen. És a későbbiekben a terveink közszerepel egy úgynevezett vizes őrzővédő tréning, ami arról szól, hogy a kutyának az őrzővédő feladatokat, az őrzővédő munkát vizes közegben, tehát konkrétan egy tóban kell végrehajtania. A tóban lesz a segéd, ugye a segéd, őt nevezzük annak, akit, hát így mondjuk úgy megharap a kutya, a segéd bent van a tóba, és a kutyának ott kell az őrzővédő feladatokat végrehajtania. Illetve tavaly augusztusban megszerveztük a Lázár Levi jótékonysági őrzővédő tréningünket, amit idén augusztusban is szeretnénk megszervezni.
Akkor még egy záró kérdést szeretnék föltenni. Ugye itt az ecséti rendezvényen a kutyusok, akik veletek voltak, ők saját kutyáitok, vagy akik kapcsolatban vannak veletek, tehát akiket úgymond kiképeztek, hogy más a gazdi?
Voltak itt saját kutyák is, illetve ugye tanulókkal jöttünk ide, tehát tanuló kutya-gazda párosokat sorakoztattunk fel, ezek ugye a tanulóink kutyái voltak.
Számomra nagyon érdekes volt és tanulságos ez a rendezvény. Köszönöm szépen, Krisztián, ezt a beszélgetést, és további sok sikert kívánok munkátokhoz. Jó egészséget nektek is, és a kutyusoknak is.
Nagyon szépen köszönjük, minden jót kívánunk viszont. Köszönöm.
Pulai Gábor vagyok, a Szlovákiai Mixi Motoros Klub alapító tagja. Annak is a felvidéki részéről, Nagykürtös környékéről, de annak idején elkezdődött a ecsédi motoros búcsúk tradíciójával, a jelszóval, hogy jó példával élni két keréken. Mi már akkor a harmadik motoros búcsú alkalmával, az ecsédi motoros búcsú alkalmával szerveztünk Sasvár Morvaőr templomába, először szintén ilyen motoros szentmisét, motoros találkozót szentmisével összekötve, és azóta ez a staféta, hogy megy a sasvári motoros szentmisék tradíciójának aztán a folytatása.
Honnan jött önnek a motor iránti szenvedélye, és ezt hogyan tudja a zarándokutakkal összekapcsolni? Olyan szinten, hogy motoros klubot is alapított.
Hát a motoros szeretet az gyerekkorom óta, édesapámtól örököltem a motor és a motorok szeretetét.
Milyen motorral érkezett?
Most per pillanat Honda CBF 1000-esen van, de feleségem ugyanez van 30 valamennyi éve, viszont a motorokat szeretem váltogatni, tehát ebben nem vagyok olyan hű, mint motoros társ.
Honnan jött az ötlet, hogy motoros klubot alapítson?
Hát azt annak idején, mikor összejöttünk ilyen csapat, 3-4 srác, fiatalember, akkor kitaláltuk, hogy akkor kezdődtek el, ez még a múlt századról beszélünk, 1997-ről, tehát összejöttünk négyen ilyen motoros fickó, és eldöntöttük, hogy szeretnénk járni motoros találkozókra, szeretnénk találkozni hasonló gondolkodású emberekkel, megosztani élményeinket, mindent, és akkor alapítottuk meg a Mix Moto Szlovákia motoros klubot.
Ennek jelenleg körülbelül hány tagja van?
Aktív tagja mondjuk olyan 6-7 van sajnos.
Nem baj, de ha ezek kitartanak, ez a tőzsgyökeres tagság.
Igen.
És hová szoktak zarándokutakra menni? Van-e minden évben ilyen fix terv, vagy mindig kitűznek különböző újabb úti célokat?
Már tradíció Csecsét, aztán Sasvár, aztán rá egy pár évre elkezdett még Szlovákia, és több helyen is lettek szervezve ilyen motoros búcsuk. Hát ha idő kiadja, és van rá parti, akkor oda is el szoktunk menni több ilyen búcsúra is.
Erre a nyárra esetleg további programok vannak-e már tervbe véve?
Semmi különleges, a jó Isten, ha erőt, egészséget ad, akkor motorozás, család, unokák, stb.
Kedves Gábor, amikor először itt járt az ecsédi motoros búcsún, milyen lelki élményekkel távozott haza?
A legnagyobb élmény, vagy olyan mély nyomot, amit hagyott bennem, az volt, hogy a lelki atya hát úgy szólt hozzánk egyrészt, mint szintén motoros, mert bevallotta, hogy évtizedekig szintén motorozott, és nagyon mély benyomással volt rám az is, és hatással volt rám az, hogy úgy szólított minket, hogy fiaim. Ugye hát a lelki atya így szólítsa a híveit, ez rendben van, de ez olyan még mélyebbre hatóan, még bensőségesebben hangzott, és még őszintében hangzott, hogyha mégis egy motoros, egy idős motoros lelki atya mondja, a többiek, többi motorosnak, hogy fiaim, ez olyan mély benyomással hatott rám.
Hogy hallottak önök először az ecsédi motoros búcsúról? Hol találkoztak ezzel a programmal? Hogy kerültek önök ide?
Én találtam az interneten valami cikket, mert már akkor is keresgéltem, hogy mi történik, technikai dolgokat is, ilyen akciókat, hogy esetleg hova lehetne menni, hol lehetne találkozni hasonló gondolkodás emberekkel, és akkor találtam cikket a második motoros búcsúról, ecsédiről, és a harmadikon már aztán itt is voltunk.
Itt voltak. A motoros búcsukra általában a motoros társaival együtt érkezik, esetleg kedves felesége is el szokta kísérni?
Feleségem volt itt egyszer, annak idején még, vagy egy körülbelül 6. vagy 7. elosztuk őt is autóval, nem motorozik, a motorozás, az csak
az a férfiak dolga.
Úgy. A szívem az övé, de a motorozás az enyém.
És most társaival érkezett akkor a búcsúra?
Hát sajnos ez a Covid most betette egy kicsikét ajtót, sokan kiestek azokból, akik szoktak évente járni, tehát most csak páran vagyunk, de igen, társaim.
De hála Istennek, hogy itt lehetünk.
Nagyon örülök én is neki.
Mivel kedves Gábor Szlovákiából érkezett, van-e kedvenc kegyhelye, zarándokhelye Szlovákiában, ami önhöz közel áll?
Természetesen nagyon szeretek templomot meglátogatni bárhol, nem csak Szlovákiában, bárhol, valahol kint vagyunk, de talán szívemnek egyik legközelebbi ilyen kegyhelye éppen a sasvári templom, bazilika, ami történetesen a hétfájdalmas Szűz Mária nevét viseli, és közeli számomra azért is, mert az az akció, a motoros búcsú, amit ott szervezünk, és ezt büszkén mondom, hogy szervezünk, mert a szervezők között benne vagyok, habár 240 kilométerre van onnan, ahol lakom, de úgy vesznek mai napig, mint otthon itt, mint szervezőt, főszervezőt. Tehát ez számomra gyönyörű hely, nagyon-nagyon szép, meghitt hely, mint templom, mint bazilika, mint érzelmek, mint átélés, Szentmise átélése. Ajánlom, aki teheti, nyugodtan menjen el, nézze meg, csodálatos egy-két hely.
Ezt egy kicsit pontosítva megtetszik tudni, hogy mihez van közel? Melyik nagyvároshoz?
Sasvár, Morvaőr, Sastín, Stráze, szlovákul, és ez a nagyszombati trnavai körzetben van. Tehát lefele Pozsonnak és nagyszombat után Szenica mellett.
És ott mikor szokott ez a búcsú megrendezésre kerülni? Van esetleg fix időpont, vagy ez változó?
A motoros búcsút minden június utolsó szombatján szoktuk megszervezni, de különben év folyamán mindenféle búcsúk szoktak lenni, tűzoltóktól, énekkároktól keresztül, majd minden héten van valamilyen búcsú, valamilyen egyesületnek, valami szervezetnek a szervezésébe.
Akkor ez egy, úgymond, egy kedves kegyhely, zarándokhely.
Igen, igen, nagyon kedves, nagyon kellemes, nagyon meghitt szép hely.
Hát köszönjük szépen, ha módunkban adódik, biztosak vagyunk, hogy fel fogjuk keresni.
Én köszönöm szépen, szóhattam.
És mivel a beszélgetésünk elején azt mondta kedves Gábor, hogy évtizedek óta egyik kedvenc hobbi a motorozás. Ezt hogyan fogadja a kedves családja?
Családom elviseli, tűri, sőt, talán néha még büszkék is rá. Felesége merült le a kalappa, nagyon tolerálja és drukkol, szereti, hogy tudja, hogy ez az egyik nagy szerelmem, a motorozás. A gyermekeim közül érdekesik, hogy egyik sőt motoros, se fiam, se lányom. Ez már talán nem is baj, mert ha úgy később, mikor már olyan 18 évesek voltak, mikor belegondoltam volna, hogy most elvinnék a motoromat, az kicsikét fájó lett volna, úgyhogy azok nem lettek motorosak. Mi már van három unokám, és azokból már a három éves pici, te az már bizony érdeklődik, hogy apának milyen motorja van. Hát úgy, mint megadta Jóisten azt a te örömöt, hogy motorozhattam a lányomval, egy időt állt, úgy remélem, hogy még megadja azt is, hogy a derőt, egészséget ahhoz, hogy talán lehet, hogy még majd a unokákat is egy kicsikét megfuvarozhatom a mocin, és akkor lesz egy szép emlékük az életbe, hogy apa motorozott velük, apa vitte őket motoron.
És kisfiúk, kislányok az unokák?
Kislány kettő, egyik kisfiú, a legfiatalabb, az majd egy hónapos, az fiú, aztán van egy 9 hónapos kislány, és egy 3 éves kislány szintén.
Most szép nagy családja van.
Igen, hál' Istennek.
Még az interjú előtt beszélgettem kedves Gáborral, és azt mondta, hogy szülőfalujában a plébános úr is lelkes motoros.
Annak idején, mikor vagy második, vagy harmadik ecsédi motoros búcsún voltunk, akkor meghallotta eztet a lelkiatyánk a falunkba, a József lelkiatya, és hát alkalomattan rákérdezett, hogy mi is ez, hogy is van ez. Nos, a lelkiatya pattanjon föl mögém, és jöjjön velem. Úgy is volt, nem félt, fölült mögém a motorra, elhoztam út ide, ecsédre, nagyon tetszett neki a dolog, koncelebrálta a Szentmisét is, ugye, és hát azóta megmaradt a mi vérünk, megmaradt közöttünk, amikor teheti velünk van, ilyen motoros búcsúkon, nagyon nagy szeretettel jön velünk. Néha, ha egy nagyobb csapat jövünk össze, és elhangzik egy pár olyan szó, amit nem kellene kimondani lelkiatya jelenlétébe, akkor, mikor így rákérdeztem a lelkiatya, hogy viseled ezt a dolgot, azt mondta, hát ilyenkor nem hallok semmit. Úgyhogy elviseli a partit, elviseli a durvább megjegyzéseket is, és lelkes lelkiatyánk, lelkes motoros padrenk.
Hát a jó Isten éltesse továbbra is, és Isten tartsa meg a jó szokását. Kedves Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a Szlovákiában szervezendő motoros búcsúhoz, és a szűzanya kísérje minden útjukon önöket.
Nagyon szépen köszönöm a szót is, a jó kívánságokat is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink!